Jézus mondja, mert ti az én juhaim vagytok, és az én legelőm nyája. Emberek vagytok, én pedig istenetek. Így szól az én Uram, az Úr. Kegyelem néktek, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött szeretett fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, Isten tiszteltünk kezdetén a 32-es számú Zsoltárnak az első versét énekeljük, így dicsőítsük és magasztaljuk a mi Istenünket. Ó, mely boldog az oly ember életében. Számú énekünket énekelve, ennek pedig az első, a harmadik, a negyedik és az ötödik versével. Így kezdődik, Jézus hív bár zúgmorajlik. Tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Kedves testvérek, Istennek szent igéje szól ma hozzátok, mely írva van Lukács evangéliumában. Lukács evangéliumának 18. fejezetéből olvasom az ő igéjét, 18. fejezet 35. versétől a 43. versig tartó ige részben. Az igét leülve figyelemmel kövessük. Történt pedig, amikor Jerikóhoz közeledett, hogy egy vak ült az út mellett, és koldult. Hallotta, hogy sokaság megy el mellette. Kérdezősködött, hogy mi ez. Megmondták neki, hogy a názáreti Jézus megy arra. Ekkor így kiáltott fel, Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam. Akik előmentek, rászóltak, hogy hallgasson el, de ő annál inkább kiáltozott. Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt, és megparancsolta, hogy vezessék hozzá. Amikor közel jött, megkérdezte tőle, mit kívánsz, mit tegyek veled? Ő így szólt, Uram, hogy lássak! Jézus ezt mondta neki, láss! A hited megtartott, és azonnal megjött a szeme világa, és követte őt, dicsőítve az Isten. Amikor ezt látta az egész nép, dicsőítette Istent. Isten tegye áldottá ezért az ő igéjét, hogy mindaz, amit meghallunk, megtartsuk, szívünkbe fogadjuk, és meg is cselekedjük azt Jézus Krisztus eljövetelének a napjáig. Gyertek ezért most, fennálló pohárhoz. Imádkozzunk a Zsoltáros szavaival. Boldog az, akinek gondja van a nincstelenre. Ha bajba kerül, megmenti őt az Úr. Az Úr megőrzi, és életben tartja, boldog lesz a földön, nem engedi át ellenségei dühének. Az Úr az, aki enyhülést ad beteg ágyán, jobbulást ad neki, valahányszor betegen fekszik. Ezt mondom, Uram, légy kegyelmes hozzám, gyógyíts meg engem, mert vétkeztem ellened. Légy kegyelmes, segíts fel engem. Ezért kérdem, miért csüggetsz el, lelkem, miért háborogsz bennem? Bízz rád Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. Elcsügged a lelkem, Uram, azért te rád gondolok. Miért csüggetsz el én lelkem? Bízz rá Istenben, mert még hálát adok neki, az én szabadító Istenemnek. Ámen. Készülve testvérek az igének a hallására, énekeljük a 265-ös számú énekünket. A 265-ös számú dicséretünknek énekeljük most a második versét, így pedig az Úrra bízzad dolgod, könnyebbő a teher.
Amen.
Az a szent ige, melynek alapján ma az Úr üzenetét kívánom közöttetek hirdetni, az ő lelkének a segítségű hívásával. Írva van a már felolvasott evangéliumban, így Lukács evangéliumában, mégpedig a 18. fejezet 38 és 39. verseiben. Ekkor így kiáltott fel: Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Akik elől mentek, rászóltak, hogy hallgasson el, de ő annál inkább kiáltozott: Dávid fia, könyörülj rajtam! Foglaljuk el! Két évvel ezelőtt, májusban egy csodálatos kiállításon vettem részt, egy születésnapi ajándékként, amelyet feleségemtől kaptam, és ez a kiállítás, ez nem szólt másról, mint egy hatalmas csarnokban berendezett különféle helyzeteket rendeztek be a csarnokban, legalábbis szobákat, voltak belső szobák, konyhák, mosdók, volt egy olyan szoba is, amelyben egy pince volt, vagy amely egy vadászházban, vagy éppen egy úttesten, vagy az erdőben játszódott. Ez a kiállítás pedig a láthatatlan kiállítás, mely annyira szép volt, hogy nem lehet szavakkal leírni, mert nem láttunk semmit. Azért nem lehet szavakkal leírni, hogy hogy nézett ez ki. A láthatatlan kiállításnak pont ez a lényege, hogy nem látunk semmit. És ott vagyunk bent, különféle környezeti hatásokban, amelyek érik az embert. Ha éppen a vadászházban megy, akkor kitömött, szőrös állatokat úgymond tapinthat meg az ember, éppen egy szarvast vagy egy medvét, azt sem tudja, hogy mit fog meg éppen, vagy mi van előtte, vagy éppen a konyhában tartózkodik, és kinyitja a hűtőszekrényt, valami hideget érez, rájön, hogy ez egy hűtőszekrény, kicsit odébb megy, akkor már is a mikróban turkál, vagy a mosogatógépben, ha odébb megy egy picivel, akkor egy ajtón keresztül belép a mosdóba, és bizony észreveszi, hogy ez itt egy fürdőkád, egy zuhanyzó. Ha egy kicsivel még odébb megy egy pár méterrel, hirtelen kint van egy kerthelyiségben, olyan, mintha egy erdőben lenne, mert csobogó patakot hall, és inkább csak a fülére hagyatkozhat az ember, mintsem, hogy arra, hogy mit lát a szemével, mert nem lát semmit. Ezért jó ez a kiállítás. Úgy mész el oda, hogy nem látsz semmit. És mit csinálsz valójában? Fizetsz a semmiért. Fizetsz azért, mert nem látsz semmit. És pont ez a jó benne, ez a lényeg, hogy te az érzést fizeted meg, vagy fizetjük meg, mikor oda megyünk, azt az érzést, amit hétköznap nem kapsz meg. Mert hétköznap mindent látsz. Minden felől van érzékelésed. És mindenben olyan biztonságos vagy. Mindenben olyan bizonyos vagy. Ott nem vagy olyan biztonságos, ott nem vagy bizonyos a dolgokban, hogy mit fogsz éppen meg, mi lesz a következő, úgymond érzékelhető dolog, amit csak tapintással tudsz érzékelni. Egy csoportot engednek be erre a kiállításra, mi is egy csoporttal mentünk, néha egymásnak is mentünk, és nem tudtuk, hogy ki van éppen mellettünk, és végén pedig elérkezünk egy úttesten keresztül az úton át, amelyek autó hangjaitól hangosak, megérkezünk egy bárba, leülünk és még rendelhetünk is. Hogy mit, azt nem tudjuk, de elmondja a pincér, és ki is fizethetjük. De hát hogy? Azt se tudjuk, hogy milyen pénzérme van a kezünkben. És ugye kitapítjuk, hogy egy 50 forintos, 100 forintos, elmondják az árát, és találomra te odaadod ezt a pénzt, és még megihatsz egy üdítőt is. És mikor kikísérnek bennünket, akkor történik meg a csoda, hogy valójában egy olyan ember vezetett téged végig ezen a kiállításon, aki a való életben sem lát semmit. Neki ez a terep ott bent a sötétben a lehető leghétköznapibb terep. Neki ott bent a sötétben nem olyan furcsa, mint nekünk, akik amikor kijövünk a világosságra, alig látunk a fénytől, mert megvilágosodunk, ő mégis végigvezet bennünket. Ez a vakember elől megy és vezet bennünket. És tudja, hogy mi hol van, tudja, hogy minek nem jó neki menni, figyelmeztet, mindeközben gyönyörűbb, csodálatosabbnál csodálatosabb történetekkel sziporkázik, viccesekkel is, komolyakkal is, hogy az embernek a szíve össze tud nőni ezzel a vezetővel, aki elől megy, és a végén kiderül, hogy ő maga is vak. Hát testvérek, valami hasonló dolog történik itt Jerikóban. Amikor Jézus megy a tanítványaival, és egy hatalmas sokaság veszi őt körül, a Jeruzsálem felé vezető út a beteljesedésnek, az üt történetnek a csúcspontja felé vezető út, azaz a keresztrefeszítés, a halál és a feltámadás felé vezető út egyik állomása Jerikó, amely messiási jeleket mutat előre, mégpedig a legnagyobbat mutatja meg azt, amelyet az ószövetségi próféták is írnak, hogy megnyitja a vakok szemeit, megnyitja látásukat. Hát ez az a jel, amiben igazán meg tud mutatkozni Jézusnak a messiási volta, hogy ebben a jelben rájönnek az emberek, vagy legalábbis rájöhetnek, hogy ő maga a messiás, a várt király. És testvérek, ezt éppen Jerikóban, ebben a városban teszi meg, amikor tolong az út mellett, hömpölyög a tömeg, el tudjuk képzelni, mindenki szeretne közelebb menni az Úrhoz, hogy lássák őt, és ha csak egy pillantás, ha csak egy jó szó, vagy talán egy érintés, ha lehet, de közelebb ez a Jézushoz, akit úgy hívnak Názáreti, és akit úgy hívnak csak egy ácsfia, de akit úgy hívnak, hogy mester és rabbi. És bizony megvan az ő híre, hisz már gyógyított bénát, és bizony már támasztott halottat föl a halálból, és megvan a híre, hogy szaporított kenyeret s halat, és jól lakatott vele egy egész nagyközségnyi embert, 5000 embert, ez csak a férfiak száma, és még hol voltak emellett a gyermekek, a nők. Testvérek, eljutott a híre Jézusnak, ahogyan eljut a híre a mai világunkban is Jézusnak, nagyon sok felé. Eljut a híre sok úgymond környezetben, társadalomban dolgozó, szolgáló embernek, és eljut a híre valójában Jézusnak olyanokhoz is, akik egyáltalán nem akarnak hallani róla. Testvérek, Jézus akarva, akaratlanul is, de betör. Betör az embereknek a fülébe és a szívébe. Igazából ez a betörés egy kopogtatás által történik, mikor kopogtatsz az ajtódon, és te megnyithatod ezt az ajtót. Csodálatos dolog, ahogyan egy ember ül az út szélén, és bizonyára nem jókedvéből ül ott. Nem csak ma ül ki oda, hogy tudja, hogy jön erre valaki. Ő minden nap ott ül, minden napot szenved, és bizony minden nap hallja a zsongást, a városnak a zsongását, és bizony valami változás közeledik. Érzi az életében ezt. Hogy ez a mai nap talán más, mint a többi, mert
a názáreti jön. Két fontos név van itt, testvérek. Az egyik a názáreti név, a másik pedig, amit még említ az igénk, az pedig maga a Dávid fia elnevezés. Ebből a kettőből már lehet sejteni és tudni, hogy kivel is van dolgunk, a messiással. Nem csak egy ilyen tanítóval, mint a többi Jeruzsálemből, nem csak egy pappal, vagy egy bölcs emberrel, hanem itt a názáretivel és a Dávid fiával, aki egy és ugyanaz. És ez a két jelző mutatja, hogy messiás közeledik. Ahogy a jelenések könyvében is a messiás érkezésének, azaz a király visszajövetelének vannak jelei, az égben, a földön és az emberek között is, éppen most olvastuk, nem is olyan régen, úgy itt is vannak jelek, melyek megelőzik a messiást. Főként a tömeg, főként a hangoskodás, a tolongás, el tudjuk képzelni, a jelenések könyvében pedig a természet jelei mutatkoznak, erői, és bizony az emberiségnek, hogy úgy mondjam, a mélybe repülése, a bűn elterjedése, a háborúk, az éhínség, és sorolhatnám tovább, hogy mi mutatja meg, hogy érkezik a király, hogy az elromló világ elmúlik, és egy romolhatatlan jön létre. Hát valami hasonló történik itt is. Valaki ezt megérzi a szívében, testvérek, egy ember, hogy most a romlandó az el fog múlni, és a romolhatatlan közeledik, aki rajtam segíthet. Mert bár sokan elmentek mellette, sokan megszánták, kisgyermekektől kezdve, felnőtt korig, mindenféle ember és generáció megszánta ezt az embert, valaki még pénzt is adott, valaki csak egy simogatást, valaki csak leköpte ezt az embert, akit úgy hívtak, hogy Bartimeus. Ő volt az a jerikói vak, akiről szól ugye a történetünk, és ott ül naphosszakat, hol az árnyékban, hol pedig a forró napsütésben. Lehet, hogy koldul, nem mond róla semmit így a történetünk, de el tudjuk gondolni, képzelni. Lehet, hogy csak ül magányosan, lehet, hogy egész nap kiabál, de ott akkor abban a percben szívének minden erejét a torkába nyomja föl, és kitör belőle, mint egy vulkánból a forró láva, a kiáltás, a jajszó, a segítség, hogy Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam. Kijön ez, mert nem tud már benne lapulni tovább ez a jajkiáltás, ez a segítségkiáltás, de valójában, testvérek, ha megnézzük, akkor az a hitvallás. Mert ez az ajkán, ez egy hitvallás. Ő megvallja azt, amiben hisz. És megvallja azt, akiben hisz. És megvallja azt annak a valakinek, akiben hisz. Milyen jó, és milyen csodás ez a történet, hogy ez az ember vezet. Ott ül egy helyben, nem csinál semmit, vak, és vezeti az embereket. Hogy az emberek tekintetét nem csak úgymond a divatra figyelmezteti, és teszi, hogy igen, én is Jézus követője vagyok, valahol ott vagyok én is, hanem ő megragadja a lényeget. Ő kimondja, hogy kicsoda Jézus. Ő nem csak egy rajongó pusztán, hanem ő maga a követő. És ezt azért mondom ennyire biztosan, mert egy mondatban ez meglátszik. Egy olyan mondatban, amit talán addig még senki nem mondott ennyire kinyíltan, még ha látott is, hogy bizony Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam, megteszi kétszer ugyanezt egymás után. Annak ellenére, hogy a tömegben sokan el akarják őt hallgattatni. El tudjuk képzelni, hogy egy ünnepség van, gyönyörű szép formai keretek között, egy évnyitó, egy évzáró, egy konfirmációs istentisztelet, ugye, ahogy tegnap, vagy ahogy a ma történik, úrvacsorával együtt el tudjuk képzelni, és valaki ebben az ünnepélyességben belekiált. Hát most nem éppen a kisgyermekekre gondolok, de lehetnek ők is. Valaki belekiált egy hitvallást, mert egyszerűen a szívében ez van benne. Ez kitör belőle. Megzavarja a csendjét, megzavarja a szentségét, ugye, és a szépségét ennek az ünnepségnek, vagy éppen egy körmenetnek, egy vonulásnak. Hát mi az első reakciónk, hogy psz, ugyebár. Egyből az van, hogy csendesedj el, nyugodj meg, ne zavard meg az ünnepet. Itt pedig ne zavard meg a mestert. Csendesedj el. Hát itt mindenki olyan csendben van. De hogy voltak ott csendben az emberek? Olyan hangos volt ott az a Jerikói utca, mint valami piac szombat reggel. El tudjuk képzelni, testvérek, és mégis ennek ellenére valakik mondják, hogy csendesedj el. Hát testvérek, hogy lehet elcsendesedni? Hogy lehet nem hitvallást tenni, nem bizonyságot tenni, mikor Jézus közeledik? Mikor ő van ott? És amikor rászólnak a tanítványokra Jeruzsálemben, a farizeusok, meg a többi pap, hogy hát csendesítsd el a tanítványaidat, ó, hát hogyha ők hallgatnának, a kövek beszélnének, és a kövek kiabálnának, mert itt van a messiás. Bizony, testvérek, ezt a vakot nem lehetett csak úgy félretenni, nem lehetett csak úgy lerázni, nem lehetett csak úgy behúzni a száját egy cipzárral, és beakatolni, és kulcsot eldobni, mert kitört valami ebből az emberből. A hit tört ki ebből az emberből. A gyógyulás utáni vágy, a reménység, hogy ez a nap más lesz, de nem azért, mert én akarom másnak, és én változtatom meg majd a saját akaratomból, saját valamimből, okosságomból, majd én elérem azt. Nem, hanem azért más, mert valaki jön, és valaki tud rajtam segíteni. Nem csak akar, de tud is rajtam segíteni, mert ő az áldott orvos, testvérek. Hányszor vagyunk mi is így? Hányszor mi is ott vagyunk a sokaságban? Igen, felismerhetjük talán magunkat, hogy tolongunk. Vajon mi is egy kicsit távolabb vagyunk-e Jézustól, vagy közelebb vagyunk hozzá, inkább csak Jézus mellett akarunk lenni, mint ahogy a sokaság, vagy gyakorlatilag Jézussal szeretnénk lenni. Ez a jerikói vak, ez a Bartimeus, ez Jézussal szeretne lenni. És nem csak Jézus mellett szeretne lenni. Ez a különbség ebben a történetben. Vegyük észre, ha más nem, ezt vigyük el haza magunkkal. Ezt az egyetlen egy mondatot, hogy Jézus mellett, vagy Jézussal. Mert sokan vannak Jézus mellett, de azok nincsenek Jézussal. Nagyon nincsenek. Távolról is követhetik őt, közelebbről is, de az ő személyét valójában nem akarják megismerni. Nem akarnak az ő személye miatt konfrontációba kerülni, konfliktusba a körülöttünk élőkkel. Nem akarnak eldobni, elengedni valamit az életükből a Jézus személyéért. Pedig az egész hit és az egész kereszténység valójában, és a Krisztus követés, az pont arról szól, hogy valamit elengedek, hogy valamit fel tudjak venni. Valamit kiengedek magamból, hogy valamit be tudjak fogadni. Valamitől elfordulok, hogy valami felé oda tudjak fordulni. Bizony, a Jézus felé való odafordulás, még hogyha vak is az ember, megtörténhet. Itt van a csoda a szemünk előtt, itt van ez a vak. Ő azért vezette a sokaságot, miközben csak ott ült, mert ő hitéből fakadóan kimondta azt, amit az emberek látásukból fakadóan nem is láttak meg, hogy Jézus valójában kicsoda. Sokaknak a szemevilága szépen ragyogott, gyönyörű szép szemükkel tekintettek Jézusra, de nem látták meg, hogy ő ki. Ez a vak pedig a sötétségében a világosságot látta meg, a világ világosságát, ezért ragaszkodott olyan csökönyösen, olyan nyakasan ahhoz, hogy Dávid fia, hát itt van a Dávid fia, ő könyörüljön rajta. Ne hívjatok nekem ide valami orvost, valami kuruzslót, bár biztos volt már nála valaki, hogy segítsen ezen a nyomorult vakemberen, de neki nem, neki Dávid fia kell. Ez az, ez a csodálatos, hogy akik elől mennek, rászólnak. Érdekes ez a szó, hogy elől mennek. Olyan, mintha ők vezetnének valamit, vagy valakiket, de nem. A valódi vezető, Jézus Krisztus ott megy középen, és mellette van a másik vezető, pedig maga a vak. Ő vakságával vezeti az embereket a világossághoz, Jézushoz. És egymás mellett állnak, oda vezetik, ott van a vak, Jézussal is meggyógyítja. Érdekes, hogy ebben a történetben nem is kifejezetten a gyógyítás a csodálatos. Sok-sok gyógyítási történet van, amiben igen, az a csodálatos, ahogy meggyógyítja is, az valójában maga a fennköltség, hogy Jézus meggyógyít valakit. Itt éppen valami más történik. Itt Jézus gyógyításával a vak akar bennünket gyógyítani. Ez a nem látó ember akarja felhívni a tekintetünket, szó szerint a figyelmünket, a szemünket akarja Jézusra irányítani, úgy, hogy ő nem lát. És mégpedig ez mindez csak azért, hogy a világosságban, amit látunk itt magunk körül, vagy ezekben a fényekben, mutatkozzon meg előttünk az igazi világ világossága, Jézus Krisztus. Testvérek, történetünkben talán felismerhetjük önmagunkat, történetünkben talán megismerhetjük azokat az embereket is, akik mellettünk vannak, velünk élnek, talán a gyülekezetünkbe járnak, akiknek mi magunk a szomszédai vagyunk, akikkel életközösségben élünk, akik között dolgozunk, akiket nevelünk, talán gyermekeinket vagy unokáinkat láthatjuk meg, hogy bizony mennyire szükség van arra, ahogy a vaknak is, hogy Jézusra vesse tekintetét még akkor is, ha nem látja őt. De elég, ha tud róla, elég, ha hall róla, elég, ha mi magunk valóban oda vezetjük őket. Pontosan ez a nagy kérdés, hogy mi vajon akadályai vagy segítői vagyunk azoknak, akiket Jézushoz kellene vezetni, akiket Isten hív magához. Mert akik azt mondják, hogy hallgass el, némulj el, és ne szólj semmit, maradj csöndben, azok valójában hatalmas akadályai annak, hogy Jézushoz vezessék ezt az embert. Bizony kizárják magukat is, és ki akarnak zárni másokat is a Jézus közelségéből. De ez a vak bizony így nem hagyja annyiban. Tanuljunk ettől az embertől. Mégpedig tanuljuk meg azt, hogy bármilyen is legyen az életkörülményünk, bármilyen is legyen a lelki állapotunk, vagy az egészségi állapotunk, egyik sem lehet olyan mérföldkő, egyik sem lehet olyan kifogás, hogy ne vigyek mást Istenhez. Vagy én magam nem menjek Istenhez. Nem hivatkozhatunk egyetlen élethelyzetben sem arra, ezek után, testvérek, ezek után, hogy nekem semmi esélyem sincs arra, hogy én Isten közelében éljek. Hogy semmi esélyem sincs arra, hogy én megváltozzak. Hogy az életemet megváltoztassa az Isten. Vagy hogy rajtam keresztül történjen mások életében a változás. Nem tudunk már hivatkozni, mert itt van minden a szemünk előtt. és mi látjuk, és mi halljuk is ennek a vaknak a történetét. Az ő élete bizony nagyon beszűkült élet volt. Egy helyben, egy ideig maradva, és bizony csak a vakság körül forogna az egész élete. Hát az ugye ilyen volt. Testvérek, mi még tudunk változtatni. Annyi minden megadatott. A két láb, a két fül, a két szem, az orr, a száj. És ami minden élő embernek megadatik, még ha nincs is lába, nincs is szája, nincs is füle, se keze, bizony az, hogy van szíve. Amíg az dobog, addig van esély. Addig van reménység. És pontosan ez az az embernek, ami ezt érezte, a Bartimeus, hogy neki még bizony van ott hit, van ott dobogó szív, és Jézushoz való vágyódás. Hát ez legyen ma a ti szívetekben is benne. Vágyódjatok, hogy megnyissa a szemeiteket. Vágyódjatok rá, hogy rajtatok keresztül is Jézus Krisztus mások szemét is megnyithassa. Hogy mindnyájan láthassuk és érhessünk a világ világosságában. Ámen. Így pedig válaszolva az ígére, testvérek, a 265-ös számú éneket. Énekeljük, folytassuk a mi Isten dicsőítését a 6. verssel. Ő benne vesd halálig jó reménységedet. Drága Úr Jézus Krisztus, mennyei Atyánk, Szentlélek Isten, úgy imádkoztunk Te hozzád ének szóban, hogy késik a segítség, és sokszor nem találunk mi vígaszt, de elosztik a gond és kétség előbb, mint véled az. Tudjuk azt, Urunk, hogy Te fiad jelenléte által és lelked munkájával tudsz úgy munkálkodni bennünk, hogy talán nem is számítunk rá, és megtörténnek a csodák az életünkben, hogy talán még nem is hisszük el, de mégis eljön ez a fordulópont az életünkben. Vagy mások életében, kik mellettünk élnek, talán rajtunk keresztül. Nem találnak vígaszt ezek az emberek, reménységet és biztatást, és hirtelen belépsz az életükbe. Belépsz, mint világvilágossága a sötétségbe. Köszönjük, Istenünk, hogy Te bennünket ma bátorítottál, és figyelmeztettél arra, hogy ne hallgattassunk el embereket, hogy ne tereljük el tévútra az ő útjaikat, mikor ők Isten felé szeretnének menni, Te hozzád. Köszönjük, Istenünk, hogy indítod lelkünket, és bátorítod, hogy hangosabbnál, hangosabb szavakkal is, bizonyságokkal, életünk bizonyságával tudjunk embereket Te hozzád vezetni, és hitvallást tenni. Köszönjük, Istenünk, azt neked, hogy egybegyűjtöd így
családjainkat, gyülekezeteidet itt Csobánkán és Pomázon egyaránt. Köszönjük, hogy megszólítod gyermekeinket, fiataljainkat alkalmainkon keresztül. Megszólítod családjainkat, megszólítod a magányosokat, a betegeket, a gyászolókat, az árvákat, a csüggetteket, az egyedülállókat. Istenünk, köszönjük, hogy nem hagyod őket sötétségben, magányban, hanem kiemeled őket onnan Jézus keze által. Kérünk, Atyánk, így most különösen konfirmáló fiataljainkért, adj nekik erős szívet és növekvő hitet te benned, hogy valóban életüket ne csak leéljék ebben a forgó és pörgő világban, hanem éljék is ezt az életet, melyet te adsz nekik szeretetből. És bocsáss meg nekik, úgy, ahogy nekünk is megbocsátottál ifjúkorunk bűneiért, vétkeiért. Kérünk, Istenünk, most hallgass meg bennünket csendes szavakban is, melyekben imádságunkat te eléd visszük. Légy áldott Isten, örökkévaló Atyánk, hogy meghallgattad könyörgéseinket, szívből jövő imáinkat, meghallgatod és válaszolsz is mindazokra. Így kérünk, hogy erősítsd meg ezeket, fiad Jézus közbenjárásában, ahogyan ő tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenségeinket. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Foglaljuk el a helyünket, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Köszönjük a testvéreknek az elmúlt heti munkát, segítséget és adományt is. 2016. május 7-én hirdetem, volt 15 órakor gyülekezetünkben a konfirmációi vizsga a tegnapi napon. Örömmel jelenthetjük azt, hogy mindenki nagyon szépen tett hitvallást, és egyben tudásukról is úgymond bizonyítékot, hogy bizony ezek a fiatalok idejüket, erejüket, türelmüket szánták arra, hogy Istent megismerjék, és Isten közelében élessék további fiatal éveiket. Nagy öröm az, hogy 11 fiatal van, akik Krisztus felnőtt korú tanúi lehetnek, és a mai napon pedig részesednek az Úri Szent Vacsorában Pomázon. Kérem a testvéreket, hogy imádságban gondoljanak rájuk, hordozzák őket. Valóban reményeket is, és a jövőnek a kis palántáit, gyülekezetnek a palántáit. Köszönjük a testvérek imádságát. Megjelent gyülekezetünknek az áldás békesség újsága, költségekhez 800 forinttal lehet hozzájárulni. Így a csobánkai gyülekezetben fontos dolgot is hirdetnék. Így a már megszokott hirdetésben szeretnénk megújítani az imateremnek a székeit. Egyház megyénk 600 ezer forinttal támogatja terveinket. Kérjük a gyülekezeti tagunkat, tagjainkat, hogy mindenki lehetőségéhez mérten járuljon hozzá adományaival céljaink megvalósításához. ezekből a székekből elől is láttunk kettőt, aki még nem látott, vagy hátul a kis Biblia órás termünkben is van ezekből a székekből. Kérem, hogy gondoljunk adón 2x1%-ának a felajánlására is. A református egyháznak a száma 0066, Pomázi Református Gyülekezetért alapítványra is adakozhatunk, legalábbis tehetjük adónk 2x1%-át. Hirdetem testvéreinknek alkalmainkat, hétfőn 18 órakor lesz bűnbánati alkalom Pomázon, Nyilas tiszteletes úr és Esperes úr fog szolgálni. Énekkari próba lesz Pomázon 7 órától. Krisztára nézek, megerősítően bólogat, úgyhogy így igaz. Kedden pedig 18 órától ugyancsak alkalom lesz Csobánkán, bűnbánati alkalom Nyilas Esperes úr szolgálatával. Kékkereszt alkalom lesz Pomázon 18 órától. Szerdán bűnbánati alkalom Pomázon magam szolgálatával 18 órakor, csütörtökön 6 órakor bűnbánati alkalom Csobánkán magam szolgálatával, pénteken 6 órakor bűnbánati alkalom ugyancsak magam szolgálatával, és 19 órától pedig ifjúsági óra lesz a magam szolgálatával, ebben pedig sütögetésről várjuk a fiatalokat, akik szeretnek szalonnát sütögetni, lehet mondani gyermekeknek, unokáknak, sőt a konfirmandus fiatalok is csatlakoznak mi hozzánk, ezzel is remélve, hogy bővül az ifjúsági körünk. Hirdetem azt is, hogy szombaton még szervezés alatt áll a gyermekkirándulásunk, Malmos Attila presbiter testvérünk vezetésével. A héten ezt is majd fogjuk a testvérekhez eljuttatni, hogy hánykor gyülekezünk és hogy hova megyünk. Hirdetem ünnepi alkalmainkat is, pünkösd vasárnap 9 órától lesz ünnepi úrvacsorás istentiszteleti Csobánkán, 10 óra 30-tól pedig úrvacsorai ünnepi istentisztelet Pomázon, és 17 órától pedig úrvacsorai közösségben ünnepi istentisztelet Piris Szentkereszten. Hirdetem azt is, hogy hétfőn pedig közöttünk szolgál ünnepi követünk legátus Weiner Legeza Luca, 4. évfolyamos teológiai hallgatónk, 9 órakor itt Csobánkán, 10 óra 30-kor pedig Pomázon úrvacsorai közösségben. Alkalmunkon pedig Pomázon megkereszteljük pünköst hétfőn Sóki Maját, Salát Jázmint és Csala Andrást, testvérünket, és a vasárnapi alkalmainkkal párhuzamosan pedig gyermekisten tisztelet és Pomázon gyermekfelügyeletet is vállalunk. Kistermünkben így már lehetővé vált az is, hogy hallható legyen az Isten tisztelet, a gyermekfelügyelettel együtt, az Isten tiszteleti alkalommal párhuzamosan. És van egy örömhírünk is, mégpedig egy szép oklevéllel gazdagodott a csobánkai közösségünk, mégpedig majális rendezvényen való részvétel és közösségi munkáért való elismerésként kapta gyülekezeti közösségünk. Testvérek, ha nem is érdemekért, de mégis azért jóleső érzés volt az, hogy valóban kint lehettünk ezen a majálison, főzhettünk, és egy református keresztény sátrat is beállíthattunk, ahova sok gyermek és fiatal is jött focizni, kézműveskedni, vagy csak egy frissítő, üdítőt inni velünk, és hallani Jézus szaváról. Mi voltunk az egyetlen egy keresztény felekezet, amelyik úgymond itt jelen lehetett a csobánkai majálison. Ez is öröm. Persze mellén csatlakoztak később a keresztény motorosok is, akik ugyancsak feldobták a hangulatot megjelenő motorjaikkal, de leginkább a megjelenő szívükkel, hitükkel, ahogy a nők is bizonyságot tehettek Jézusról. Testvérek, hogy ezt ilyen közcélra ide a gyülekezetbe majd valahogy valamilyen úton, módon el fogjuk helyezni, hogy mindenki örömmel láthassa ezt a kis oklevelet. Ne felejtsük el, hogy az Úr azt mondja, jobb adni, mint kapni, nagyobb boldogság adni, mint kapni, így megvan a lehetőség az adakozásra is. Az Úr legyen a gyülekezetünk őriző pásztora. Így pedig végezetül áldásvétel és a himnusz előtt énekeljük 445-ös számú énekünket. A 445-ös számú énekünknek most énekeljük az első, harmadik és az ötödik versét. Szólsz hozzám, Istenem, és én választ adni készen. Jézus Krisztus mondja, az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. És azért küldött el, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását. Ámen. Áldás békesség, Isten legyen mindenünk.